Az ige hirdetés elhangzott 1983. június 22-én. A téma Zakariás 8.13.17. Szóljátok szava hihetően az igazságot, mindenki a másikkal szemben. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Ez a mindannyiunk vágya és imádsága, sőt hitünk is, hogy ő hűségesen megtartson minket. Tudjuk, hogy a vég lesz megkoronázva, és nem a kezdet. De aki hűséges volt hozzánk a kezdetektől fogva, az hűséges lesz mind végig. De ugyanígy tudjuk azt is, hogy a Szentírás a nagy hitehagyásról beszél, ami az idők végén lesz, a szeretetről, amely sokakban meghidegül. És ezt már hallottuk ebben az ige szakaszban is, hogy minden, amit Isten mondott, az be is fog teljesedni. Akár átok volt, akár áldás, akár egy ígéret, akár fenyegetés, minden beteljesedik. A kérdés most csak az, hogy mi teljesedik be, mi velünk kapcsolatosan, személyesen. Mi teljesedik be te veled, és én velem kapcsolatosan, hol állunk mi szellemi szinten. Ez a lényeges kérdés. És ma este egy olyan órát tartunk, vagy élünk át, amely ritkán adódik, és nem fogok vagdalkozni, de néhány dolgot mégis nevén kell neveznem. Az a benyomásom, hogy nem tanultunk eleget a múltból. Nem fogtuk fel, hogy milyen kihatása lehet a kritikának, a kifogásoknak, mit hoznak magukkal, ha a dolgokkal úgy házalunk egyiktől a másikhoz. Ezek tönkretehetik az egész légkört. A mögöttünk lévő elmúlt években már észrevettük ezt, ha jól emlékszem, már említettem itt egyszer, a kritika napirenden volt, akár a kórussal, akár a harsonásokkal, akár az idősebbekkel, akár a kórus vezetőkkel, az énekléssel, a zenéléssel, mindennel kapcsolatosan egészen aztán, amíg valóban megtelt a pohár egy szép napon, és túlcsordult. És úgy gondolom, hogy a végfázisba kerültünk, és hogy mindabból, ami káros volt, tanulnunk kell, hogy tudjuk, mi az, ami az áldást szolgálja. Mindenkinek joga van szabadon kifejteni a véleményét, és ez így is kell maradjon. A kérdés csak az, hogy képesek vagyunk-e mérlegelni, milyen kihatással vannak a szavaink másokra, milyen utóhatásuk van. Minden kimondott mondat, minden kimondott szó olyan, mint egy elvetett mag, és az ki is csirázik. Nem marad valahogy a levegőben, hanem azonnal a szívekben marad, és ebben hatást is gyakorol. Tegnap este volt egy kis beszélgetésünk az éneklésről és a zenejátékról, és amennyire láttam, Isten segítségével tisztázódtak a dolgok. Úgy, hogy mindenki elfoglalja a helyét, és mindenki elfogadja a másikat olyannak, amilyen. Mi képtelenek vagyunk magunkat másoknak másképp feltüntetni. Néha magam is hallottam megjegyzésként, de nem vettem őket komolyan, csak azt gondoltam, hogy ez a te véleményed lehet, és túltettem magam rajta. Elhatároztam magamnak, hogy többé nem hagyok figyelmen kívül semmit, ami a fülemig eljut. Elhatároztam magamnak azt is, hogy többé nem hallgatok meg semmit, aminek romboló kihatása van önmagában, hanem mindenkit, aki érintett, vagy érintett lehet, vagy aki szót emel, hogy mondjon valami, ezt többé nem is hallgatom meg magamnak, hanem helyén való, akkor ellentmondok. Keserű tanulságokat kellett szereznem, ha tudnátok, csak azért, mert bizonyos kérdésekben hallgattam, nem foglaltam álláspontot. Hallgattam, mert nem akartam kalamájkát. A szó eredete német, és a hallgatásom úgy lett értelmezve, hogy azt jelenti, hogy egyetértek a fejleményekkel. Megértitek ezt? Az én hallgatásom egyetértést jelentett, és én csak a békességet kerestem, és azt gondoltam, miért kellene vitatkoznod valakivel, és ellentmondanod, és így tovább. De úgy tűnik, hogy ez sem a helyes út. Nem kompromisszumokkal kötött békesség, hanem az Istennel kötött béke, az igazságban kötött béke, egymás között kötött béke. Nem egy megalkuvással kötött béke. Az csak látszott béke. És ezt a békét fogja közhírré tenni a világ, amennyiben az első Tesalonikusi 5. fejezete szerint kijelentik, hogy most békesség van, most nincs már veszély. És aztán az történik, hogy a pusztulás sietve bekövetkezik. Egy olyan békesség, amely nem Istenben gyökerezik, és nem Istentől lett beültetve a lelkünkbe, az csak látszat békesség lehet. És amikor eljön a próba, nem fogja elviselni magát. És mindenből, ami volt, azt hiszem, meg kellene tanulnunk, hogy azon a területen tevénykedjünk, ami megillet minket, hogy ott beszéljünk, ahol súlya is van annak, amit mondunk. És már is tudjátok, hogy ez mit jelenthet. Minden szinten, azon a téren, területen, amely ki lett jelölve számunkra. Úgy értem, Isten azon van, hogy tegyen valamit. És mi a legnagyobb egyértelműséggel hallottuk az ő szavát, amióta Ádám óta az emberek hallották Isten szavát. Nem volt még egy olyan idő, amelyben az isteni titokzatosságok ilyen egyértelműen, mindent átfogóan, mindent magába foglalva előlettek volna terjesztve. Egy testvér, aki természetesen szükségszerűen megdorgált, ma egy levélben először azt írja, majd átad egy csokor virágot ezzel, és azt mondja, Frank testvér, amióta megismertelek és figyeltem a szolgálatodat, nem tartalak az apostoloknál magasabb rangúnak. Természetesen egy kicsit mosolyra késztet, de mit is számítson, ennyi az egész. Adott nekem egy remek csokor virágot, és utána következett a pöröly. Alkalmazása békés szándékkal természetesen, hiszen csak hallásból hallott, amit hallott, és befolyásolva lett. Én nem követelek magamnak semmit, abszolút semmit. Csak egy dologra emelek igényt, és állítom, hogy az Isten igazságot, Isten ígéjét alapvető őszinteséggel, becsületességgel és szavahihetően adtam tovább. Hogy van-e egy címem, megnevezésem, vagy bármi legyen is az, az számomra amúgy sem érvényes. Az első levélüzenetben az áll, hogy megvizsgáltad azokat, akik apostoloknak adták ki magukat, és hazugoknak találtad őket. Nem az az ígény, amit magunk támasztunk, vagy amit mások mondanak rólunk, mérvadó, hanem csak az, amit Isten az egyénből alkot, az az ő lényegisége, se több, se kevesebb. Álláspontunk szerint mindannyian egyenlőek vagyunk, vagyis Isten gyermekei, és egy magasabb státusz vagy rang, mint Isten fia és leánya lenni, amúgy sem létezik. Amennyiben ebben a rangban, amelyben mindannyian egyenlőek vagyunk ebben a rangban, alapvetően senki sem áll egyik a másik felett, hanem mindenki ugyanazon a szinten és alapon áll. Tehát amennyiben isteni döntés és elhivatás által valamelyikünk egy feladatot vagy szolgálatot kapunk, az nem tesz minket se többé, se kevésbé. Ez ott hagy minket, ahova tartozunk, vagyis nem vagyunk se többek, se kevesebbek, mint a többiek, hanem Istennek egy gyermeke, és Isten gyermekei, testvérek a testvérek között. De ha most arra összpontosítjuk figyelmünket, amit Isten lezárólag még meg fog tenni, akkor szükséges, hogy megvizsgáljam én önmagamat, és mi mindannyian. Miért nem érte el Isten még az ő fennhatóságát velünk? És azt gondolom, hogy aki úgy véli, hogy Isten már elérte közöttünk és az életünkben az ő fennhatóságát, az még nem látott isteni szemmel, és még nem értette meg isteni megértéssel a fejleményeket. Mi hálával megállapítjuk, vagy felismerjük, hogy Isten beszélt hozzánk. Megállapítjuk azt is, hogy az ő szava magként lett elültetve a lelkünkben. Ugyanúgy megállapítjuk azt is, hogy még nem vagyunk azon a szinten, ahol a gyülekezet az elején volt. És ez egy vegyes érzés, egyrészt öröm, másrészt pedig szomorúság az Úr előtt. Ami az üdvre jutásunkat illeti, úgy örvendezhetünk az Úrban, és bíztathatjuk egymást, hogy örüljetek, és ismét mondom, örüljetek. Mögötte azonnal az áll írva, hogy hadd legyen ismert, vagy tegyétek ismerté minden ember előtt a szelídségeteket, a nyájasságotokat. A levertség azzal veszi kezdetét, ahogyan azt a segélykiáltásban, a segélykiáltás prédikációjában le van írva, és előre terjesztve. Tehát mindkettő. Egyrészt a mély öröm Istenben, a bizonyosság, hogy az Úr tulajdonai lehetünk, másrészt a levertség, hogy Isten még nem használt fel minket. Úgy értem, ha megvizsgálom önmagamat, és ezzel kell elkezdődjön az egész, akkor jó, hogy nem halljátok, mit mondok néha az Úrnak önmagamról. Nekem nincs szükségem senkire, aki ítélkezzen felette. Még nem veszítettem el a mérlegelő képességemet. Erre még képes vagyok Isten jelenlétében. De aztán természetesen egy kicsit tovább is tézek. Az önvizsgálat után itt eljutunk az általános helyzethez, és együtt megkérdezzük önmagunktól, mi lehet az oka annak, hogy Isten még nem tudott többet tenni, mint ami eddig történt. Az, hogy Isten többet akar tenni, többet tud is, szeretne tenni, az tényleg nem kétséges. És megállapítottuk, hogy lehetnek bizonyos akadályok. Én látom a saját akadályaimat, ez nem okoz nekem nehézséget. De másrészt tudom, hogy Isten szava nem térhet vissza üresen, hanem meg kell valósítani azt, amiért el lett küldve. És ezt is elmondtam már itt. Akkor ez már nem a beszélő és a hallgatóság közötti ügy, hanem Isten és a hallgatóság közötti ügy. Hiszen a prédikáció által az emberek kapcsolatba kerülnek Istennel, ő megszólítja őket, és ennek következtében ők is újra beszélnek hozzá. Az a helyzet, hogy még mindig van kritika közöttünk, és sok minden, amire nem igazán lenne szükség. Hiszen tudjátok, hogy a szellem, vagy jobban mondva, a szellemek voltak azok, amelyek pusztító hatással voltak. Ettől nem maradtunk teljesen megkímélve senki közülünk. És alapvetően fel kell ismernünk, hogy az, ami Istentől jön, az felépítő. Minden prédikációban, minden beszélgetésben, minden íge által Istennek csak egy célja van. Az Úr ezt szinte egy mondatban, vagy egy versben össze is foglalta, amikor azt mondta, hogy azért jöttem, hogy életet és teljes elégedettséget adjak nektek. Az ördög azért jött, hogy gyilkoljon, megöljön, széttépjen és pusztítson, és így tovább. Egyszerűen meg kell állítanunk ezt a dolgot, ezt a befolyást. De nem másokban, hanem elsősorban önmagunkban. Mindannyian önmagunkkal kell elkezdenünk, és valóban megtörténhet, amint a tegnap fiatal testvérünk szájából, aki az orgonálnál játszik, hallottam, amint azt mondta, hogy már attól is gátlásai vannak, ha arra gondol, hogy néhányan nem tartanak lépést, és nem tud többé szabadon játszani, ahogy a szíve diktálja. És aztán természetesen felmerül én bennem a kérdés, hogy mi felnőttek átgondolhatjuk-e és kiszámíthatjuk-e, hogy kritikáinkkal milyen helyzetbe hozhatjuk az embereket. Először is kellene lennie valakinek, aki jobban tudja, aki jobb javaslatot tud tenni. Másodszor, hova vezet ez az egész? Hova juttat minket? Egymás ellen fellázít minket, és Isten ellen is. És ennek nincs semmi értelme. Most csak egy egyszerű példát szeretnék felhozni, ez minden területre alkalmazható. Hadd tegyük mostantól kezdve a következőket. Tiszteljük egymást a feladatainkban. Akár itt elől szolgál valaki, akár a kórust vezeti valaki, akár énekel, akár játszik, bármi is legyen az. Hadd kezdjük el kiemelni a jót. Hangsúlyozzuk az építő és pozitív dolgokat, és meg fogjátok látni, mi történik. Meg fogjuk állapítani, hogy mindaz, amit esetlen kritikának nevezünk, ha világosan akarunk beszélni, rombolásnak is nevezhető. Ennél fogva eszembe jut Branham testvér, aki a rákról azt mondta, hogy az egy olyan dolog, amely életet hordoz önmagában, és ez nem a te életed, és nem az én életem, nem az ember élete, hanem egy idegen élet. Ez egyszerűen ott van, és terjed. És azt mondja, hogy az orvosok találtak rá egy nevet, és elnevezték ráknak. Aztán azt mondja, hogy ez nem felel meg, ez a megnevezés. Nem megfelelő. Azt mondja, hogy ez sokkal inkább egy démon. Nos, ezzel van dolgunk. Mi mindenre találunk egy szép szót vagy kifejezést. A kérdés azonban az, hogy milyen élet van abban a dologban, amelyet mi még olyan szépen körülölelünk, és még le is írjuk. Igen, milyen életet hordoz ez önmagában. És úgy, ahogy a rák megeszi annak az életét, aki megfertőződött vele, úgy egy szép napon, úgyhogy egy szép napon az ilyen ember élete valóban áldozatul esik ennek a démonnak, amely szinte láthatatlan életcsiraként vette a kezdetét. Egy 200 kilós, 2 méter magas férfi, aki képes lenne fákat kitépni, áldozatul esik egy ilyen kis csirának, amely meghonosodik benne, és hirtelen ott fekszik elterülten az ember minden izmaival, a fákkal, amelyeket kitépett, és amelyekből aztán már el is lett készítve a koporsó, amelyben fekszik minden izmával egyetemben. Aprócska életcsiraként vette kezdetét, de egy idegen, egy pusztító élet, egy démoni eredetű élet. Ugyanez van intézve hozzánk, hogy ez úgy terjed, mint a rák. Sőt, még az is, hogy fejlődik, és mindeneféle dolog. Igen, mondjuk mi, ezt már nemrég említettem itt. És én vagyok az utolsó, aki szabályokat állít itt fel. De hiszen már elég régóta ismertek engem. Vajon azért jövök-e ide előre, hogy ilyesmit mondjak, mert kedvem van hozzá, vagy azért jövök ide előre, mert Isten ügye a szívemen van. És szeretném látni, hogy Isten eléri az ő fennhatóságát mindannyiunkban. Aki azt gondolja, hogy kedvem van kritikát gyakorolni, az ma este meggyőződhet az ellenkezőjéről. Én tudom, mit eredményez a kritika, és milyen mérget rejtenek a rossz indulatú nyelvek önmagunkba. És nem ritka eset, még feltartóztatni sem lehet. De eszembe jut egy szava az ígének, és ennek is érvényessége kell, hogy legyen. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják követni. Még ha valami halálos italt is isznak, az sem árthat nekik. Azok az emberek, akik ebben az időben az örök életre lettek elrendelve, még ha valami mérgezőt is isznak, szellemi értelemben értem, túl fogják élni, mert Isten így mondta. Én elhatároztam, hogy ma este elmondom ezeket a néhány dolgokat, hogy szívügyünkké tegyük őket, azért, hogy ne adjunk több teret az ellenségnek. Amíg a Földön vagyunk, soha nem fog bekövetkezni, vagy odafejlődni a helyzet, hogy minden úgy legyen, ahogy mindenkinek tetszik, és mindenkinek jó és tetszésére legyen minden. Ez egyszerűen nem fog megtörténni, még soha nem történt meg, és nem is fog megtörténni. De lehetségesnek kell lennie, hogy kijöjjünk egymással. Lehetségesnek kell lennie, hogy mindenki jó szándékkal járuljon hozzá, és mindenáron ragaszkodjon a békesség kötelékéhez. Mert csak így fog sikerülni majd békességben élnünk, és békességben legyünk vezetve. Ha az egyiknek az egyik, a másiknak a másik tetszik jobban, vagy bármi legyen ez, mit is számítson az. De hiszen már túl léptünk a gyermekbetegségeken, vagy legalábbis túl kellett volna, tegyük magunkat rajta. De ne felejtsük el, az előbb nem fejtettem ki teljesen a gondolatot, úgy, ahogy ez a kis sejt, ez a kis életcsira elkezd terjedni, és a legerősebbeket is áldozatul veszi. Így előfordulhat az is, hogy a szellemileg legerősebbek is valóban összeesnek, összeomlanak, ha valami megtelepszik bennünk, ami belülről felemészt minket. És ezt nem lehet megengedni. Hittel és Isten segítségével a dolgokat a lábunk alá kell kerítenünk. Mindenki, akár beszél valaki, akár énekel, akár játszik, bármit is tesz, már eleve elég nehéz egy feladatot önmagában végrehajtani. Ha pedig kritika alatt kell végrehajtani, aztán elviselhetetlenné válik. És azt tudjátok, hogy mi itt semmit sem várunk el az emberektől. De Amerikában szokás, hogy az emberek a prédikáció után kezet ráznak egymással, miközben azt mondják a testvérnek, az íge áldás volt számomra, hiszen az ember, aki prédikált, amúgy is elég terhet viselt már. Én soha nem szeretném, hogy ez velem is megtörténjen, de örülnék annak, ha a testvéreim, akik itt szolgálnak ezen a helyszínen, ha néha valaki őszinte szívből azt mondaná nekik is, hogy egy íge áldás volt számotokra, és ti ezt tudatnátok is velük, amennyiben így áll a helyzet. Új bátorságot adna, ne tévedjetek. A sorban ülni könnyebb, mint itt előállni. Higgyétek el nekem, és mi mindannyian inkább a sorba ülnénk. Aki ezt nem tudja elhinni, az kérje Istentől, hogy adja meg neki ezt a hitet. Mert így van. Hányszor mondta Rusz testvér is, hogy a legszívesebben venném, ha nem kellene előre mennem. Kérdezzétek meg Schmidt testvért, kérdezzétek meg egyik testvér a másik után, kitolagodik előre, ki az, aki szívesen látja magát elő. Mi mindannyian szívesen ülve maradnánk. Tehát mostantól fogva egymás kezét fogjuk megerősíteni. És csak azt fogjuk egymásnak mondani, ami győzelemre vezetheti azt, akivel éppen beszélhet, vagy áldásul szolgálhat neki. Ha van valami mondani valónk egymásnak, ne menjünk a harmadikhoz, vagy a negyedikhez vele, hanem maga a testvérhez, vagy a testvérnőhöz, és aztán a megfelelő hangnemben tegyük, a megfelelő módon, a megfelelő időben. Hiszen mindannyian már eléggé megsebesülten, vagy nem így van. Ki maradt még érintetlenül, sértetlenül? Ki az, aki még nem lett megszaggatva? Melyik házban nincs szükséghelyzet? Kinek nincs terhe a szívén? Ki nem vérzik? Hol nincsenek sebek? Szükség van még több szenvedésre? Hiszen határozottan, hogy nem. Inkább azt szeretnénk, hogy gyógykenőcs legyen Gileádban, és hogy mindenféle sebet bekötözzünk vele, és hogy mindenki bármikor számíthasson mindenkivel, és hogy ne csak énekeljük, hogy szívesen hordozzuk mindenkivel a nehéz terheket. Énekelni még megy, ugye? De mi van a cipeléssel? Mi van a cipeléssel? Talán a legkegyetlenebb és legnehezebb megpróbáltatásaim során egy kicsit megértettem abból, mit jelent a másik terhét cipelni, együtt hordozni. És láttam és észrevettem azt is, hogy ki cipelt velem együtt, és még mindig cipel. Mert egy megosztott teher már csak egy fél teher, és azt el lehet valahogy cipelni, hordani, és el lehet viselni is. Hadd kezdjünk el mostantól Isten segítségével valóban az Úr gyülekezetévé válni. Emberek, akik szeretik Istent, szeretik egymást, szolgálják az Urat, és mindent, bármi is legyen az, Istenre bízzunk. Ha van valakinek egy javaslata, írjátok le egy papírra. Helyezzétek ide észrevétlenül, név és aláírás nélkül. Senki nem köteles elárulni név szerint, hogy mi terheli meg. És amennyiben lehetséges, megpróbálunk a lehetőségnek megfelelően a dolgot elintézni, és megállítani a negatív befolyást. Mert ezt biztosan megértitek, így nem folytathatjuk tovább. Hiszen elértük azt a pontot, ahol azt mondhatjuk, Uram, minden, amit tanításként, a titkok kinyilatkoztatásként, a mennyasszonyról, a gyülekezetről közölni kellett, megadatott nekünk. Én nem tudom, hogy egyetlen dolog is el lett-e hallgatva előlünk abból, amit Isten mondott. Most nem az értelmezésekre és arra gondolok, amit most Branham testvér hazamenetele után egyik a másikról mond. Arra gondolok, hogy az Isten által hivatalosan kinyilatkoztatott íge, ami az ő szolgájának és prófétájának elhivatott száján keresztül kifejezésre juttatott. És az egyetlen kérdés, amit ezzel kapcsolatosan minden alázatossággal feltennék, az az, hogy ti, akik mindent hallottatok és olvastatok, noha sok minden új volt, és talán még nem teljesen világos és érthető, de amikor hallottátok és elolvastátok, akkor úgy gondolom, hogy a szívetekben egyetértetetek azzal, amit Isten közölni akart velünk. Amennyiben ez így van, akkor bizonyára meg lett vetve az alapja annak, hogy Isten kinyilatkoztathassa magát, és meg is akarja tenni. És már nem vagyunk hajlandóak tovább úgymond mások kénye kedvének kitenni magunkat. Azt szeretnénk, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát. Eddig mindig embereket használt fel, amikor tett valamit. Azt is világosan hallottuk, hogy bár az Úr időnként angyalok által adott ígéreteket és utasításokat, de az íge hirdetése, az evangélium hirdetése az elejétől a végéig Isten szolgáira lett bízva, kezdettől a végéig, és ez így is fog maradni. És egyszer Branham testvér valóban megkockáztatott egy összehasonlítást, ami szinte vakmerőség azok számára, akik nem hivatottak arra. És felvetette a kérdést, hogy kinek van nagyobb teljhatalma, egy angyalnak a mennyben, vagy Isten hírnökének a földön. És megadja az egyértelmű választ is, és azt mondja, hogy Isten hírnöke a földön nagyobb teljhatalommal rendelkezik Isten előtt, mint az angyal a mennyben. És gondoljatok csak bele, milyen jelentősége van egy ilyen kijelentésnek. Azt tudjuk, hogy az angyalok mind szolgáló szellemek, akik azok érdekében lettek kiküldve, elküldve, hogy az üdvösség, akik az üdvösséget öröklik. Viszont egy hírnököt az Úr lángoló vagy lobogó tűzzé tesz. A zsidókhoz írt első levél, az zsidókhoz írt levél első fejezetében ez van megírva, mindkettő összetartozik. Amennyiben elhiszük, hogy Isten beszélt hozzánk, és hogy a hírnök, akinek a száján keresztül beszélt, valóban nem saját magától beszélt, hanem Isten kötelező erejűen beszélt rajta keresztül. Szerettem volna kimenni és elhozni nektek azt a traktátust is, amelyben arról beszél, hogy a pletyka olyan, mint a kénsav egy gyülekezetben. De biztosan már szerepel valahol egy prédikációban, mint a kénsav egy gyülekezetben. És én nem szeretném, hogy bárki is érintkezésbe kerüljön külsőleg egy ilyen savval. Jaj annak, akinek a szemébe kerül, az elveszítheti a szeme világát. Hányszor megtörtént, hogy elveszítettük a tiszta látásunkat, mert olyan dolgok hatottak ránk, amelyeket befogadtunk, felvettünk magunkban, amelyek kihatással voltak ránk, mert nem állítottuk meg őket, és már is elveszítettük a tiszta látásunkat, a tiszta rálátásunkat. Isten szeretné, vagy azt akarja, hogy mindenben legyen tiszta látásunk. Higgyétek el, hogy ő fel akarja tárni magát. Ő megadta a szavát, tehát ő megadta a szavát, és mindjárt visszatérünk erre, és elolvassuk, ami már fel lett olvasva. Isten ígéreteket adott, és azokat be is kell teljesítenie, hiszen ő maga elkötelezte magát a szavai mellett. Ha a kényszerítő kell szókifejezést használjuk, akkor nem úgy, mintha mi rá akarnánk kényszeríteni Istenre valamit is. Ez távol legyen tőlünk. De mivel Isten senki másra nagyobbal nem esküdhetett, önmagára esküdött. Eskütétellel megfogadta, hogy kiáll az ő szava mellett, hogy betartsa azt. És Isten olyan szava hihető, mint az ő szava, és az ő szava olyan szava hihető, mint ő maga. Így van ez, és nem másképp. Ennyire bizonyos az, hogy támaszkodhatunk Istenre. Támaszkodhatunk az ő ígéire, éppen úgy, mint ő rá. És ha így van, akkor hol van az akadály? Péter megértette, amikor az Úr megszólította, és megkérdezte, te vagy ez, Uram? Akkor szólj, és hadd jöjjek hozzád. Amennyiben mi tudjuk, hogy az Úr az, aki beszélt hozzánk, aki magához hívott minket, akkor mi is átmehetünk a tenger hullámain, megkockáztathatjuk a vizen járni, a népek tengerén, bármilyen víz is legyen, felettünk vagy körülöttünk, és el is juthatunk az Úrhoz. Isten azt akarja, hogy elfoglaljuk álláspontunkat a hitben. A hitetlenségben mindenki lehet. Ez nem művészet. De nekünk az a hivatásunk, hogy ne csak a szenteknek egyszer s mindenkorra átadott hitért küzdjünk, hanem az a hivatásunk is megvan, hogy kiálljunk mellette, hogy az ígéretek, amelyek a hit az igazság által valóság legyenek, hogy azok be is teljesedjenek, megvalósuljanak. Ehhez pedig Istennek kegyelmet kell adnia nekünk, és meg is fogja adni. de el kell jutnunk arra a szintre, hogy Isten előtt szabadok legyünk, és semmi ne álljon többé az útunkban. Talán azt gondoljátok, hogy a testvér nem tud erről semmit, de Isten mindent tud. És Isten szelleme meg van bántva, szomorú. Természetesen lesznek olyan emberek, akikkel békességben akarunk élni, ellenben ők nem akarnak velünk békességben élni. Ez mindig így lesz. Ez már az Úr Jézus napjaiban is így volt, és az Úrnak elég vitája volt velük, azokkal, akik ellenségesen viszonyultak hozzá. Ez már mindig is így volt, és ezt mi sem fogjuk tudni megszüntetni, kirekeszteni a világból, mert ez a két dolog egymás mellett kell, hogy létezzen. Ezáltal nyilvánvalóan át kell mennünk a próbatételeken. Csak hogy most azokról beszélünk, akik hívőkké váltak, akik az Úrral akarnak tovább menni, akikben megvan a vágy, a sóvárgás, hogy az íge szava, amelyet hallottunk, amely számunkra értékessé vált, hogy ez az íge isteni erő kísérje, az ő alkotási ereje, az ő szabadítási ereje, bármi legyen az, ami csak szükséges, valóban megnyilvánuljon az élő Isten gyülekezetében. És az előbb azt mondtam, hogy amennyire én ezt meg tudom ítélni, Isten ígéjét teljes őszinteséggel, tisztán, szavahihetően, egyértelműséggel hallottuk, és talán még világosan is mindazok számára, akiknek Isten világosságot adott. Most eljutottunk arra a pontra, hogy Isten emező hatalmas szavát nem csak ahhoz akarja felhasználni, hogy mi megvitassuk, beszéljünk róla, hanem ahhoz, hogy valami hatást gyakoroljon. Istennek minden ígéje be kell, hogy teljesítse az isteni célt és szándékot. És amikor ez az íge fel lett itt olvasva, az a gondolatom támadt, hogy mindkettő, azaz a gyülekezet és az Izrael népével kapcsolatos fejlemények párhuzamosan haladhatnak. Már a Zakariás 8.11-ben ez áll írva, most azonban nem fogok, vagy nem akarok úgy viszonyulni ennek a népnek a maradékához, mint a korábbi időkben. Így hangzik a seregek urának kijelentése, hanem bekövetkezik egy békességes magvetés. Bekövetkezik egy békességes magvetés. Legyünk egészen őszinték, egy ember, aki jól érzi magát a békétlenségben, vagy miután azt okozta, vagy szitotta, hiszen nem lehet teljesen éppelmélyű. Valami nem stimmelhet egy ilyen emberrel. Hiszen már az ember természetében rejlik, hogy keresi a békességet, és törekedjék, vagy mindenekelőtt vadásszon azután szó szerint. Aki békességet talált Istennek, annak a békétlenség valóban rákos daganatnak tűnik, hiszen nincs semmi szüksége rá, nem tudja hasznát venni. Ez egy idegen testrész, ez egy olyan dolog, amit alig lehet leírni. A szavak, amelyeket használni és választani kellene hozzá, olyan kellemetleneknek kellene lenniük, amennyire csak lehet. A viszály az ellenségeskedésből keletkezik, az ellenségeskedés pedig a sátántól ered. A sátán a lelkünk ellensége, Jézus pedig azért jött, hogy békességet hozzon ránk, hozzon azoknak, akik közel vannak, és azoknak, akik távol vannak. És ez az Ézsás próféta szava, hogy üldvös, boldog állapotban vannak azok a lábai, még a lábakról is beszélünk itt. Azoknak a lábai, akik a békességet hirdetik. De mi van azok szájával, akik viszályt szítanak? Azoknak, akik a békességet hirdetik és hordozzák, nem csak a szájuk, hanem még a lábuk is. Ők üdvös, boldogok tetőtől talpig, mert előidézője a békességnek. Így áll a hegyi beszédben, hogy üdvös, boldog állapotban vannak azok. Ez a lényeg. Mi vagy te? Mi vagyok én? Van még utólagos beszéd? Van-e még titokban rágalmazás, szószátyárkodás? Ha valaki tehetséges és szívesen szószátyárkodik, szívesen vásárolunk még trombitákat neki, azon igazán nem múljon. De akkor tényleg a megfelelően módon vesse be. Amennyiben ma este megengedhetem magamnak, hogy ezt a legélesebb hangnemben kijelentsem, vagy átadjam nektek, hogyan vélekedem erről, mert pontosan tudom, hogy démonok garáztálkodnak a hívők között. És meg vagyok győződve arról, hogy Isten igényt tart az ő népére, és hogy egy Isten gyermeke túl értékes ahhoz, hogy az ellenség szolgálatába állítsa magát. Hiszen arra lettünk rendeltetve, hogy Isten szolgálatában állunk, és az van megírva, hogy békességet találtunk Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Itt ennél fogva Izrael népe számára Isten megígérte, most azonban nem akarok úgy viszonyulni ennek a népnek a maradékához, mint a korábbi napokban. Más szavakkal nem fordítok többé hátat, nekik nem hozok többé rájuk bajt, hanem arcomat feléjük fordítom, meghallgatom imádságaikat. Végül is kézbe kell tartanunk a bizonyítékot, hogy Isten meghallgatta a mi imádságainkat, vagy mégsem. Képesek vagyunk egyáltalán tovább folytatni, amennyiben ma mindenki, aki őszintén és becsületes közülünk megszólalhatna, akkor egy egységes tanúvallomás lenne. Végünk van. Azt szeretnénk, hogy Isten tegyen valami újat. Mi már képtelenek vagyunk valamit is tenni, és ezt be is valljuk. Nem csak a szánkkal, hanem a teljes szívünkből. De ezt közösen meg kell tennünk. Nem könyökkel, könyökbevetéssel, erre nincs semmi szükség, hanem valóban kéz a kézben Jézussal. Kéz a kézben egymással, az ellenség kilövi a nyillait. Ezzel élnünk kell, ezzel számolnunk is kell, csak nehogy azt higgyétek, hogy az utolsó napokban aludni fogja. Aludni fog menni, azt biztosan nem fogja megtenni, éppen ellenkezőleg túlórákat fog ledolgozni, és Isten megígérte, hogy bekövetkezik a magvetés, tehát a békesség magvetése. A békesség magvetése. Akkoriban meg voltam győződve arról, hogy ez időszak után szinte azt mondtam volna, a totalitárus ellenségeskedés időszak után bekövetkezik egy abszolút isteni megbékélés ideje. Egy megbékélés megbocsájtással, amelynél fogva az előnytelen helyzet nincs felróva egyáltalán, amelyben mindenki már rég megbocsájtott mindenkinek, ha egyáltalán lenne mit megbocsájtani. Valaki azt mondja, hogy megbocsájtott Frank testvérnek, és egy testvér elmondta nekem, majd azt mondtam, hogy nem emlékszem, hogy valaha is ártottam volna a testvérnek. De amint tudjátok, az emberek mindannyian olyan nagy lelkűek, hogy megbocsájtanak, még akkor is, ha nem ártottunk nekik. Azonban mit használ? Hiszen ez is szép. Nem, nekünk el kell jutnunk arra a szintre, hogy Isten szava legyen az egyetlen irányadónk, ami értékítéletünk, és az íke megmondja nekünk, hogyan kell elfoglalnunk a helyünket. Aztán, ahogy mindannyian olvastuk is a 13. versben, vagy a 13. verstől ez áll. És meg lesz, meg fog történni, ahogy előzőleg az átokkal hoztak benneteket összeköttetésbe a nemzetek, ti a Júda házából valók, és ti az Izrael házából valók, úgy most üdvösséget akarok nyújtani nektek. Előzőleg katasztrófa volt, most pedig üdvösséget nyújtani, hogy győzelmi vágyakozássá váljatok. Azok az emberek, akik előzőleg úgy használták azoknak a nevét, akiktől Isten egy időre elfordult, hátat fordított nekik, akikre katasztrófa jött, ám akiket nem veszített szem elől, ezek az emberek fel fogják ismerni, hogy Isten képes megfordítani a sorsot. És ahogy előzőleg ezt a neveket átokként használták, velük kapcsolatosan úgy fogják őket később áldás kívánságként használni. Amikor észreveszik, hogy Isten fordulatot hozott, hogy Isten az ő népéhez fordult, akkor a hozzáállásuk is meg fog változni. Nekünk nem kell arra várnunk, hogy a mások hozzáállása megváltozzon, mert erre hiába várunk. De ha arra várunk, hogy Isten tegyen valamit az isteni beavatkozás után, a te és az én életemben, akkor Isten még a mások életében is beavatkozhat, és akik átkoztak, hirtelen áldani fognak. Akik elutasítottak, el fognak fogadni. Minden meg fog változni. És feltételezem, hogy Isten megajándékozott bennünket ezzel az ő szavával ma este. Akkor, 1979. májusában, ma már túltettem magam rajta, éppen ezért most már beszélhetek róla. Rusz testvér akkor szerdán este itt felolvasott a Zsoltárból, hogy le akarják taszítani őt egy magaslatról. Csak éppen oda kellett volna hallgatni, mi lett felolvasva és mi lett mondva. Isten fölöttünk tarthatta volna a kezét, mindig akkor, ha én vagy mi nem hallgatjuk meg, amit fel van olvasva, ami mondva van, lehet, hogy szükséghelyzetbe kerülünk. De ha hallgatunk, hinni tudunk és engedelmesek vagyunk, akkor üdvösség és áldás jön ránk, és aztán a bíztatás, ne féljetek, legyetek bátrak. Mi azt mondhatnánk, kicsin csapat, ki bátorítson kit. Én azt mondom nektek, hogy Isten ígéretei és Isten szelleme a ti és az én szívemben hitet fog előidézni, és hitben erősek vagyunk, a hitben egyesülünk a fej alatt. És ez a fej Jézus Krisztus. És mostantól fogva meg fogjuk jegyezni magunknak ezt az ígét. Itt az van írva, most meg akarom adni nektek a gyógyulást, hogy áldás kívánsággá legyetek. Ne féljetek, legyetek bátrak. Ez összetartozik. A hit és a bátorság összetartozik. Ha bátorságunk oszlik, a hitünk is oszlik. Ha a hitünk oszlik, a bátorságunk is oszlik. Ez mindig így van. Hogy ez harmonikusan illeszkedik egymáshoz, és aztán tovább folytatódik, mert így szólt az Úr a seregek ura. Úgy, ahogy előzőleg elhatároztam, hogy rosszat teszek veletek, amikor atyáitok megkeserítettek engem, így szól az Úr a seregek ura, és nem hagytam, hogy megbánjam. Isten végignézte az egészet, és nem sajnálta őket. Azt mondta, ezt megérdemeltétek, és ez az igazságos büntetés, így jár nektek, egyáltalán nem sajnálta meg őket. Csak hogy hirtelen az egész úgy megváltozik, és ő elkezd sajnálkozni felöttük, aggódik, szomorkodik, és tovább beszél. És ugyanígy úgy döntöttem ezekben a napokban, Úgy döntöttem ezekben a napokban, értitek-e? Isten döntése lett. Vannak dolgok, amelyeknek meg kell történniük, még a mi Urunkkal kapcsolatosan is. Mindennek be kellett teljesednie rajta, még az is, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Vagy azt gondoljátok, hogy a mi Urunk csak azért mondta ezeket a szavakat, mert ki akarta mondani? Mondom nektek, hogy a lelke legmélyéből kiáltotta ki ezeket a szavakat, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? De meg volt írva előzőleg, hogy egy rövid időre alacsonyabbá tettem őt az angyaloknál, az ő halálos szenvedései miatt. De aztán felmagasztaltam és megkoronáztam őt, és így tovább, hiszen ismeritek a Filippi levélből a szavakat. Minden írásnak be kellett teljesednie ő rajta is. Akkor azt mondta, hogy ha lehetséges, akkor hadd múljon el tőlem ez a pohár vagy kehely. De Isten haragja rászállt, éppen az ő népe miatt, és ő elviselte azt. Bármi is ért volna bennünket, néha azt mondtam, Uram, mindebben nem tudom felismerni a te szeretetedet, csak a haragodat érzem minden tekintetben. Nos, ez nagyon is lehetséges. Istennek joga van haragudni is, de az ő kegyelme és az ő szeretete nagyszerűbb lesz, mint az ő haragja. És ő tanúsítani fogja ezt az ő kegyelmét és szeretetét az ő népe iránt, ahogy itt mondta. És pedig ezekben a napokban elhatároztam, hogy jót fogok cselekedni. Ne féljetek! És aztán jön a feltétel. De ezek azok a parancsok, amelyeket teljesítenetek kell nektek. Beszéljetek őszintén egymással. Mondja mindenki az igazságot a másiknak. Ezek azok a parancsolatok azok számára, akik át fogják élni, hogy Isten megfordítja sorsunkat, hogy elveszi a szerencsétlenséget rólunk, és üdvösséget nyújt, elveszi a béketlenséget, és békességet ad, hogy a helyzet felcserélődjön azoknál, akikkel ez történik. Ez az üzenet hozzájuk intézően. De ezek azok a parancsolatok, amelyeket teljesítenetek kell. Beszéljetek őszintén egymással. Mondja mindenki az igazságot a másiknak, szavahihetően, és gyakoroljatok békés igazságszolgáltatást kapuitokban. Lehet egy olyan igazságszolgáltatást is gyakorolni, hogy a békétlenség csak úgy füstöl az ablakon és az ajtókon kifele. És lehet egy olyan igazságszolgáltatást is gyakorolni, ahol Isten békessége, amely minden ember értelemnél magasabb, betöltse szíveinket és érzékeinket is. Minden attól függ, hogy milyenek vagyunk a szívünkben, milyen beállítás van a mi szívünkben. Nem, mint amilyenek gondoljuk magunkat, vagy amilyenek akarnánk lenni néha, mint amint tudjátok, a szó nem szép, és itt nem is kellene használnom, de vannak emberek, akik néha kissé önteltek, beképzeltek önmagukról, és szellemi szempontból ez nem előnyös. Nem az, amit mi elképzelünk, beképzelünk magunkról, hanem az, amivel valóban rendelkezünk. Ez a lényeg. És azt hiszem, hogy Isten eleget adott nekünk, és megígérte, hogy nem kell önteltetnek lennünk semmilyen tekintetben, hanem birtokba vehetjük az, amit tőle jön. Én azok közé szeretnék tartozni, akik, amennyiben az igazságnak megfelelően kell beszélni, ahogy itt meg van írva, hogy egy békés, gyógyító ítélethozatal történjen a kapuitokban. És azt van írva, beszéljétek őszintén, szava hihetően mondja mindenki az igazságot a másiknak. Ezek is olyan szavak, amelyek a szívemhez szólnak, és közvetlen az a benyomásom, hogy Isten ma este ezzel az ő ígéjével nagyon is komolyan akar hozzánk szólni. Mintha azt akarná mondani, hallgassatok ide, ezt akarom ma este mondani nektek. Úgy van, mintha az Úr ma este még további szavakat akarna hozzánk intézni. Ha beteljesítve akarjátok látni, hogy sorsotok megfordul, és hogy az emberek nem az átokkal, hanem az áldással hoznak kapcsolatba benneteket, és ha valóban látni akarjátok ezt a fordulatot, akkor figyeljetek arra, amit mondani szeretnék nektek, és ez nem túl sok. Viszont ezek azok a parancsok, amelyeket teljesítenetek kell. Beszéljetek őszintén, szavahihetően az igazságot egymással. Ha pedig nem akarjuk kimondani az igazságot, akkor hallgassunk inkább, hogy miért, hiszen nem kell megbocsájtanunk egymásnak, ha hallgatunk. És itt továbbra is ez a parancsolat áll, amelyet teljesítenek te kell, és ezek a parancsolatok, amelyeket teljesítenünk kell, és aztán ne legyenek rosszindulatú gondolatok a szívünkben a másik ellen. Ez is szükséges. Egy olyan jóindulatúság kell legyen közöttünk, amíg belsőleg fel nem emésztődik, hogy egymásnak a legjobbat kívánjuk Istentől és itt a Földön, amit csak egymásnak kívánhattuk, amit talán még magunknak sem lehetne, vagy nem akarnánk kívánni. Hogy olyan bensőségesen szeressük egymást, hogy mindenkinek csak a legjobbat kívánjuk szellemi és minden tekintetben. Mit gondoltok, mi vár akkor rád is rám, ha ezt szívedből kívánod a testvérednek és a testvérnőnek, és képes vagy velük együtt örülni mindannak, ami vár. Mit gondolsz, mi vár rád? Majdnem esernyőt kell felállítanod, mert túl nehéz lehet, amit Isten rád zúdít. Nem található-e meg az íge szava hegyi beszédben is, amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, azt tegyétek, ti meg velük először. Vannak bizonyos szellemi szabályok és törvények Isten ígéjében, és ha ezeket megszívleljük és betartjuk, akkor az Úr velünk lesz. Senki ne forraljon szívében bajkeverést a másik ellen, és senki ne kedvelje a megtévesztő esküt, mert mindezt gyűlölöm, így szól az Úr. Nos, ma este az lett intézve hozzánk, hogy Isten meg akarja változtatni a sorsunkat, fordulópontot akar bevezetni. A szerencsétlenség helyett üdvösséget, a viszály helyett békességet. Isten mindent meg akar változtatni. A receptet is azonnal megkaptuk, nem csak a gyógyszert, hanem a receptet is. És most végül ismételjük el, amit Branham testvér is mondott. A legjobb gyógyszer nem segít a betegnek, ha a szekrényben hagyja azt. Neki be kell vennie, hogy megtehesse a hatását. És aztán elmagyarázza, ha azt mondod, hogy bevetted a gyógyszert, de nem érzed annak hatását, akkor nem vagy őszinte. Így van ez. Az isteni gyógyszerrel a recept is megvan. És most nyilván a példabeszédek 4-ben van írva, ahol szó szerint szerepel a gyógyszer. Évek óta nem olvastam már, de a példabeszédek 4-ben kellene még mindig lennie. Jelenleg nem tudom egészen, hol szerepel ez a gyógyszerrel kapcsolatos megjegyzés. A másik Bibliában megjegyeztem magamnak, de mindannyian elolvashatjátok magatoknak otthon. Bárki legyen az, aki megtalálta, megnevezheti, megadhatja nekem az íge szakaszt. De akárhogy is legyen, eleget hallottunk a gyógyszerről. Már megint bezártam, melyik vers legyen az? A példabeszédek 4.21. Példabeszédek 4.21. Nem akartam tovább keresni, de most hadd nézzük meg magunknak. Ne veszítsd soha szem elől azt, őrizd meg a szíved legmélyén, mert életet ad mindazoknak, aki megérti, felfogja azt, és gyógyító orvosság az egész testének. Az Úr szava, ami Istenünk tanításai, hadd hatoljanak be a legbelsőnkbe. Legyenek a szemeink előtt, a szívünkbe meg kell őriznünk őket, mert életet jelentenek mindazoknak, akik megértik, megragadják azt, és gyógyító orvosság az egész testének. Micsoda szava Istennek! Többet akarunk-e Istenből, mint az életet? Hiszen az orvosság azért van, hogy meggyógyítson, és mi szellemi gyógyulást, egészséges állapotot szeretnénk kapni. Hiszen beismerjük önmagunknak, hogy kórház vagyunk, de az Úr a nagy orvos. És ma este nem énekelünk, de imádságban elmondhatjuk az Úrnak, a áldott orvos, a nagy orvos most közel van hozzánk, a szeretett drága Jézus. Mi sánták vagyunk, mindenféle bajunk van, mindenki a saját betegségét ismeri a legjobban. Valóban Isten kórháza vagyunk. De az Úr képes meggyógyítani, mert az ő szava élet. Az ő szava élet, az ő szava gyógyszer, és ő azt mondja, elküldtem az én szavamat, és meggyógyítottam őket. Ma este elküldte az ő szavát, és azért küldte, hogy ma este meggyógyítson minket. Készen állunk-e, mint kicsi sereg, megsebesülten, megveretve, betegesen és mindenféle bajban készen vagyunk-e arra, hogy Istennel is egymással együtt előre haladjunk, imáinkat és mindazt, amit az Úr elé hozunk és mondani akarunk, felküldjük az ő trónjához mindenkiért. És látsz egy gyenge testvért, látsz egy gyenge testvérnőt, ne szólj egy szót sem, hallgass. Mondd el Jézusnak, ő a te barátod a szükséghelyzetben. És miközben mások ügyeit a kegyelem trónja elé terjesztjük, Isten segít nekünk a mi szükséghelyzetünkben. Hadd hordozzuk együtt egymás terheit, hogy beteljesítsük Krisztus törvényét. És meg fogjátok látni, hogy Isten kiáll az ő szava mellett, a mérték megtelt. Isten meg akarja dicsőíteni magát. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Rusz testvér, mennyei atyánk, ismét teljes szívünkből köszönjük neked a te drága és szent szavaidat. Hadd hullott volna be a mi szívünk mélyére, hadd hozzon gyümölcsöt az örökké valóságra. Hiszen nem tudjuk még meddig tart, Uram, lehet, hogy az az utolsó alkalom. De te hatalmasan szóltál, Uram, ki ne hajolna meg előtted, ki ne venne figyelembe a te szavaidat, Uram. Kik vagyunk mi, Uram, csak pór és ham, Uram. De te vagy az élő Isten, aki befogadott minket, aki szeretett, és még mindig szeret minket, Uram. Hálát adunk neked, magasztaljuk a te dicsőséges nevedet, és imádunk téged szívünk mélyéből. Hadd legyen, Uram, hogy a te szavad belénk hatoljon, Uram, hogy minden másnak ne legyen többé helye, Uram, csak neked, Uram. Ez az én imádságom a Jézus nevében. Amen.